A zsidókhoz írt levél 3. és 4. fejezet. Ezért, szent testvéreim, az ezért kifejezés azonnal az ezt megelőző fejezethez kalauzol bennünket, amely mindenekelőtt arról szólt, hogy Jézus Krisztus feljebb való az angyaloknál. A levélírója azt mondja, hogy mivel ő feljebb való az angyaloknál, ő Isten fia. Ezért, szeretett testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. A zsidókhoz írt levél címzettjei a zsidók, akik a zsidó vallás szerint a judaizmusban nevelkedtek, és így számukra természetes volt, hogy volt egy főpapjuk, sőt ugyanolyan természetes volt számukra a templomban bemutatott áldozat is. A levél írójait kijelenti, hogy nekünk is van egy főpapunk, sőt mi több idővel rámutatta arra is, hogy a mi főpapunk feljebb való a Lévi rendjéből származó főpapoknál. Egyelőre azonban itt a 3. fejezetben arra mutat rá, hogy Jézus feljebb való Mózesnél, akin keresztül Isten létrehozta a papságot, vagyis Isten az ő házát, a szellemi házát Mózesen keresztül alapította meg. Isten Mózesen keresztül építette meg a szent sátrat, és Mózesnek adta a szent sátorra vonatkozó konkrét utasításokat a méretre, a szerkezetre és az egyéb részletekre vonatkozóan is. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogy a Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Nagyon érdekes, hogy a levélírója Isten népére a ház hasonlatát alkalmazza. Az új szövetségben azt olvashatjuk, hogy az egyház, vagyis Isten népe, az Isten háza, amelyben Isten lakozik. Az 1 Péter 2.9-ben pedig azt olvashatjuk. Isten népe királyi papság. Az Ószövetségben Isten népe volt Isten háza, és a templomot nevezték az Úr házának. Amikor pedig Salamon megépítette a templomot, akkor Isten házának nevezte, és a templom szentelési imádságában ezt mondja az 1 Királyok 8.27-ben. De vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Nagyon érdekesnek és egészen csodálatos dolognak tartom azt, hogy Isten vágyik arra, hogy az ő népe között lakjon. Isten ott lakhatna a világegyetemben, ahol csak kedve tartja, és ő tulajdonképpen be is tölti az egész világegyetemet, de az Úrnak mégis az a vágya, hogy az ő népe között lakjon. Ó, bárcsak tudatosítanánk Isten jelenlétét, hiszen ő eljött hozzánk, és a népével együtt lakik. Milyen csodálatos az például, amikor egy-egy ige hirdetés előtt együtt dicsérjük az Urat. Olyankor gyakran rádöbbenek arra, hogy Isten itt lakozik az ő népe között, és jelenléte csodálatosan valóságos. Ó, mennyire szeret Isten népe az ő népével lakni! A 3. fejezetben azt is látjuk, hogy a ház építőjének nagyobb tisztessége van, mint a háznak. Mert minden háznak van építője. Itt ok-okozati viszonyról van szó, tehát minden okozatnak van valami oka. Minden háznak kell legyen egy építője, aki létrehozta azt. Képzeljük csak el, hogy egy városban sétálgatunk. Egyszer megpillantunk egy olyan házat, ami különösen megtetszik nekünk. Tetszik a stílusa, és kíváncsiak vagyunk, hogy vajon ki építette ezt a házat. Pontosabban ki az, aki megtervezte? Aztán jönne valaki, és azt mondaná, hogy senki sem építette azt a házat, mert az egyik nap egyszer csak ott megjelent. Volt itt egy nagy földrengés, mindent jól fölrázott, és egyszer csak hirtelen itt termett ez a ház. Ha valaki ezt próbálná elhitetni velünk, valószínűleg azt mondanánk, hogy te megőrültél, hiszen az ok és az okozat mindig együtt jár. Olyan nincs, hogy egy háznak ne legyen építője. A dolgok a világban egyszerűen nem így történnek. Az evolúciós elmélet mégis így próbálja megmagyarázni az ember kialakulását. Minden háznak van tehát egy építője, minden okozatnak van egy oka. Aki pedig mindent felépített, az Isten az. Az ok-okozati összefüggés ezt egyértelműen mutatja. Ha itt áll előttem egy ház, abból levonhatom azt a következtetést, hogy valakinek meg kellett építenie ezt a házat. Ha pedig látjuk az egyházat, szintén arra a következtetésre kell jutnunk, hogy valakinek fel kellett építenie ezt az egyházat. Jézus a Máté 16:18-ban a következőket mondja Péternek. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő építi majd fel az egyházát. Aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Mózes tehát hűséges volt. Isten rajta keresztül adta népének a törvényeket. Mózes szolgálta Istent, és elmondta a népnek Isten parancsait, rendelkezéseit, bizonyos ügyekben pedig kimondta Isten ítéletét. Ezek pedig mind Jézus Krisztusra mutattak. Pál azt írja a Kolosszé 2:17-ben, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ha tehát jobban megvizsgáljuk az ószövetségi törvényeket és az áldozati rendszert, ezek hátterében Jézus Krisztust találjuk, mert ezek mind Jézus Krisztusra mutatnak. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. És Mózes írásai profétikusak voltak, és Jézus Krisztusban teljesedtek be. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Mi vagyunk tehát Jézus Krisztus háza. Az egyház Isten népe az a hely, ahol Isten lakozik, mert ezt a helyet választotta magának. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig szilárdan megtartjuk. Itt tehát a levélírója arra bátorít bennünket, hogy tartsunk ki. De vajon miért buzdít a levélírója kitartásra? Azért, mert a zsidó hívőket annak a komoly veszélye fenyegette, hogy ismét visszatérnek a judaizmus hagyományaihoz, amelyekben felnevelkedtek. A levélírója tehát figyelmezteti őket arra, hogy azt a reménységet, amelyre eljutottak Jézus Krisztusban, mindvégig szilárdan tartsák meg. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ezért 40 éven át megharagudtam erre a nemzedékre, és azt mondtam, tévelygő szívű nép ez, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. A levélírója ezen kívül többször is utal majd a 95. Zsoltárra, amely továbbra is arról ír, hogy Jézus Krisztus feljebb való Mózesnél. A korábbiakban már említettük, hogy Mózes szolga volt az egész házában, rajta keresztül adta Isten népének a törvényt. Mózes azonban nem tudta bevezetni a népet a nyugalom helyére, nem vitte be őket az ígéret földjére. Amikor a nép a pusztában eljutott Meribához, amely egyébként viszálykodást jelent, a nép zúgolódni kezdett és panaszkodott. Azért hozták ki bennünket Egyiptomból, hogy most itt halljunk meg a pusztában, mondták. Nincsen vízünk, mindnyájan el fogunk pusztulni. Sokkal jobb lett volna, hogyha Egyiptomban maradunk. Mózes eddigre már majdnem 40 éven át hallgatta a nép panaszkodását, és megelégelte azt. Ő ekkor Isten elé ment, és ezt mondta az Úrnak. Uram, én ezt már nem bírom tovább. 40 éve mást sem hallgatok, csak azt, hogy folyamatosan panaszkodik ez a nép. Ők nem az én gyermekeim, én annyira belefáradtam már, hogy cipeljem őket. Isten erre azt mondta. Mózes, a nép szomjas. Vízre van szükségük, úgyhogy menj, szólj a sziklához, és víz fakad majd belőle. Mózes azonban dühös volt, elege volt már a nép folyamatos panaszkodásából, ezért összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal Mózes fölemelte a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Isten ekkor magához hívatta Mózest, és ezt mondta neki. Mózes, mit parancsoltam neked? Azt mondtam, hogy üss a sziklára? Nem, uram, felelte Mózes. Akkor miért ütöttél rá? Mert mérges voltam. Mózes, te képviselsz engem a nép előtt. Ők rád néznek, hogy megértsék, milyen vagyok én. Rosszul képviseltél engem az emberek előtt. Most az emberek azt gondolják rólam, hogy dühös vagyok rájuk, pedig nem vagyok az. Vízre van szükségük, és ezt én is tudom. Én megértem őket. És mivel rosszul képviseltél engem a nép előtt, sajnos nem engedhetem meg, hogy te vezesd be őket az ígéret földjére. De uram, ezt nem gondolhatod komolyan, ez volt életem nagy célkitűzése. És bár Mózes könyörgött az úrnak, Isten nem engedte meg, hogy ő vezesse be a népet az ígéret földjére. Mózes tehát nem vihette be a népet a nyugalom helyére, és ez fontos, mivel tudjuk, hogy Mózes a törvény képviselője. Ennek fényében érdekes látnunk azt, hogy a törvény és a törvény cselekedetei nem képesek bevinni minket a nyugalom helyére az Úrban. Még ha az ember engedelmeskedik is a törvénynek, ha megtartja is azokat, a törvény mégsem képes bevinni az embert a nyugalom helyére. Izrael népének pusztai vándorlása 40 évig tartott. 40 évig tartott, amíg Hórebtől eljutottak Kádes-Barneába. Pedig az ige azt is elárulja nekünk, hogy ez a két hely mindössze 11 napi járóföldre van egymástól. Amikor először megérkezett a nép Kádes-Barneába, akkor valóban 11 napig tartott az útjuk Hórebtől idáig. Ekkor követet küldtek, hogy kémlejék ki a földet. A 12 kiküldött követből 10 rossz hírrel tért vissza, mely félelemmel töltötte el az embereket, ez pedig hitetlenséget eredményezett a nép köreiben. Az emberek tehát elkezdték mondogatni, hogy nem mehetünk be az ígéret földjére, képtelenek vagyunk elfoglalni ezt a földet. Túl gyengék vagyunk. Látván hitetlenségüket, Isten ezt mondta. Látom már, hogy nem bíztok én bennem. Azt mondjátok, hogy féltek bemenni a földre, féltek, hogy megölik gyermekeiteket. Bizony, ti itt maradtok a pusztában életetek végéig, egészen addig, amíg mindnyájan meg nem haltok. Ez lesz a történelem leghosszabb gyászmenete. És a gyermekeitek, akiket annyira féltetek, ők mennek be majd az ígéret földjére, ők foglalják majd el azt a földet. Az a generáció tehát nem lépett be a nyugalom helyére, Mózes nem tudta bevinni őket oda. Ezután a zsidó levél írója a 95. Zsoltárból idéz. A Zsoltár írója először Isten jóságáról, Isten irgalmáról beszél, utána pedig rátér egy másik nagyon fontos kérdésre. Arra az időszakra, amikor a pusztában Izrael népe a hitetlensége miatt nem tudott belépni a nyugalom helyére. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet. Ezért 40 éven át haragudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az Istentől. És itt megint arról van szó, hogy el ne szakadjanak az Istentől. Izrael népét is kimentette az Úr az egyiptomi rabságból. A sarkalatos pont tehát nem az, hogy megszabadultunk-e bűneinktől, hanem az, hogy beléptünk-e mindabba, amit Isten számunkra tartogat. Sok ember elmondhatja magáról a világban, hogy békessége van Istennel, vagyis Isten megszabadította őt a bűn hatalmától, a sötétség hatalmától, és ő most már Isten országának, a világosság országának az állampolgára. És bár békessége van Istennel, nem mondhatja el magáról, hogy van egy Istentől jövő békesség az életében. Ő ugyanis még nem lépett be a nyugalom helyére, még nem lépett be abba a bővölködő, gazdag, teljes életbe, amelyet Isten számára tartogat. Az ilyen ember keresztény élete a pusztai megtapasztalással egyenlő. Kint vándorol a pusztában, de nem leli annyi örömét a keresztény életben, amennyire azt élvezhetné. Isten azt szeretné, hogyha belépnénk az ő teljességébe, ha megtapasztalnánk a lélek győzelmét az életünkben. Izrael népe tehát 40 éven át vándorolt a pusztában, és ők tökéletes példái annak, hogy mi történik akkor, amikor hitetlenségünk miatt nem lépünk be Isten ígéreteibe. Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. A levélírója tehát ismét arra buzdít bennünket, hogy szilárdan tartsunk ki, és ezt már harmadszor hangsúlyozza. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Ugyebár mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. De kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teteme elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalom helyére, ha nem azoknak, akik engedetlenné váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Fontos tehát megértenünk, hogy a probléma az ő hitetlenségükben rejlett. Nem hittek abban, hogy Isten képes őket bevinni a földre. Csak a saját erőforrásaikra néztek, illetve az ellenségük erejét mérték fel, és ezek alapján azt mondták, mi erre képtelenek vagyunk. És bizony sokszor mi is így vagyunk ezzel. Hitetlenségünk miatt képtelenek vagyunk belépni abba a bővelkedő és teljes életbe, amelyet Isten nekünk adott, és szeretné, ha megtapasztalnánk és élveznénk azt. A probléma tehát ott kezdődik, hogy mi csak a saját erőforrásainkra nézünk, és csak az ellenség hatalma lebeg a szemünk előtt. Így minden egyes alkalommal hitetlenség és félelem tölti el a szívünket, amikor levesszük szemünket az Úrról, és az ellenségeinkre nézünk. Pedig tudatosítanunk kell azt, hogy Isten, aki mellettünk áll, hatalmasabb, mint az ellenségeink. 1 János 4:4, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Összefoglalva tehát, Jézus a mi hitvallásunk főpapja, és ő nagyobb, mint Mózes, hiszen Mózes szolga volt az ő házában, Krisztus azonban, mint a fiú, a háza felett uralkodik, sőt, ő maga a ház építője is. És amíg Mózes képtelen volt a népet bevezetni Isten nyugalmába, Jézus Krisztus képes arra, hogy elvezessen bennünket ebbe a nyugalomba. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Most arra bátorítanálak, hogy te is vizsgáld meg a saját szívedet, hogy nyugodt-e. Beléptél-e már Isten nyugalmába? Van-e egy mélységes, Krisztustól származó békességed? Vagy ehelyett inkább szorongást, félelmet, nyugtalanságot találsz a szívedben? A kérdés tehát az, hogy a te szíved milyen állapotban van. A nyugalom ígéretét már megkaptuk Istentől. Most legyünk óvatosak olyan értelemben, hogy valóban lépjünk is be ebbe a nyugalomba, amit elkészített számunkra. Nagyon is elképzelhető, hogy bár Isten szeretné, hogy belépj az ő nyugalmába, és hogy megtapasztald azt, de lehet, hogy te még nem tetted magadévá ezt az ígéretet. Te még nem léptél be ebbe a nyugalomba. A Máté 11:28-tól a következőket mondja Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Te megtaláltad-e már ezt a megnyugvást? Megnyugodtál-e Jézus Krisztusban? Meg tudsz-e pihenni ő benne? Ez itt a kérdés. Sok ember ezt nem mondhatja el magáról. Sok olyan hívő emberrel találkozunk, akik nem ismerik ezt a fajta nyugalmat Krisztusban, hanem csak folyamatosan fáradoznak, hogy kedvesek legyenek Isten előtt, vagy csak egyszerűen azért, mert hitetlenségük miatt nem szánták oda teljesen az életüket és az életük dolgait Istennek. Lehet, hogy tudatosítják, hogy Isten hűséges, és hogy nyugodtan rábízhatják az életüket, de mégsem tették ezt meg, és ezért nem léptek be a nyugalom helyére. Nem tudják, hogy milyen megpihenni Krisztusban. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem kapcsolódott össze hittel azokban, akik hallgatták. Isten tehát nyugalmat ígért. Ha én ebbe nem lépek be hitáltal, akkor továbbra is vihar és nyugtalanság dúl majd bennem. A kérdés az, hogy te hiszed-e, hogy Isten szeretné, ha megtapasztalnád, hogy milyen az ő nyugalmában lenni? Hiszed-e, hogy Isten kezében tartja az életedet, és hogy szeret téged? Ha mindezt elhiszed, akkor beléptél az ő nyugalmába, hiszen akkor már tudod, hogy nem érdemes aggodalmaskodnod, Isten majd úgy is megoldja a problémákat. Bizony gyakran úgy élünk, mintha Isten nem uralkodna, mintha nem ülne már a trónján. Pedig Isten uralkodik és kezében tartja az életedet. Ha te azt átadtad neki, akkor egyszerűen csak hinned kell benne, és bíznod kell abban, hogy ő igenis képes gondoskodni rólad. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. Ez itt a kulcsa a dolgoknak, mert csak is hitáltal léphetünk be a nyugalomba. Sokan azt mondják, hogy ez olyan nehéz megvalósítani, olyan nehéz hitáltal megnyugodni Istenben. Sokkal könnyebb lenne, ha Isten feltárná előttük, hogy éppen mit és miért tesz. Sokan azt mondják, hogy ha Isten elmagyarázná nekem, hogy miért engedte meg, hogy ez megtörténjen velem, és hogy mindebből mi az a jó, amit majd ki tud hozni, akkor valószínűleg sokkal könnyebben meg tudnék nyugodni Istenben. De nagyon nehéz hitből megnyugodni Istenben. Igen, lehet, hogy hitből nagyon nehéz megnyugvást találni, de az az igazság, hogy a megnyugvást csak a hitben találhatjuk meg. A cselekedeteinkben, a próbálkozásainkban, a képességeinkben nem találunk megnyugvást. Csak akkor találunk megnyugvást, amikor hitben mindent átadunk Istennek, és ezt mondjuk. Uram, én ezzel a helyzettel nem tudok mit kezdeni, én ezt nem tudom megoldani, egyszerűen nem tudom befolyásolni a körülményeket. Ezért ezt az egészet a te kezedbe adom, és várom, hogy te mit teszel. Mert tudom, hogy megígérted, hogy munkálkodni fogsz. Úgyhogy én bízom benned, hogy megvalósítod a te tökéletes tervedet az életemben, még ezeken a körülményeken keresztül is, amelyek most előálltak az életemben. És ennek fényében pedig megnyugodhatok. Amikor teljesen átadok mindent Istennek, akkor találok igazi megnyugvást ő benne. Akkor tapasztalhatom meg Isten mindenben megtartó, tökéletes békességét, ha rajta tartom a szemem. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére, pedig munkái készen voltak a világ teremtése óta. Ami pedig a cselekedeteket illeti, Isten mindezekről gondoskodott. Az én részem pedig az, hogy higgyek. A János 6.28-ban a következőket kérdezték Jézustól. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Jézus tehát mindent megtett és befejezte a munkát. Mi semmit sem tudunk már hozzátenni az üdvösségünkhöz. Isten már elfogadott bennünket Jézus Krisztus befejezett munkáján keresztül. A Galata 3:1-től a következőket írja Pál. Ó, esztelen galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Miután Isten hatalmas csodák között kihozta népét Egyiptomból, és Izrael népe ott állt az ígéret földjének határán, az emberek azt gondolták, hogy most saját erejükből kell majd elfoglalják a földet. Ezért, ahogy az ott élő népeket figyelték, és látták az óriásokat, látták a hatalmas városfalakat, levonták azt a következtetést, hogy ők képtelenek erre. Így nem is léptek be a nyugalom helyére. A hívők esetében is így van ez, akiket Isten csodával határos módon kiragadott bűnös életükből, megmentett és üdvözített, de amikor Isten nekik akar adni egy teljesebb, gazdagabb életet a lélekben, és arra hívja őket, hogy lélekben járjanak, és hogy teljes mértékben alárendeljék magukat Istennek, akkor azt mondják. De hát én erre képtelen vagyok. Ez meghaladja az én képességeimet, én képtelen vagyok ilyen jó lenni. És bár az egészet a lélekben kezdték el, valahol útközben azt gondolják, hogy innentől kezdve Isten magukra hagyta őket, hátradől a székében is azt mondja. Jól van, fiam, most nézzük meg, hogy ettől kezdve te egyedül mire vagy képes. Mindez pedig a Filippi 2:12-ben található igevers támasztja alá, amelynek a második felében ezt olvashatjuk. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. És emlékszem, hogy korábban engem is nagyon felkavart ez az igevers. A mi gyülekezetünkben is olyan sokáig folyamatosan azt prédikálták, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Az utána következő igeverset valahogy már nem mondták el. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Tehát nem elég csak a gondolat elejét idézni, mert ez nem közvetíti a teljes igazságot. Ha végigolvassuk az egész gondolatot, akkor teljesen megváltozik a helyzet. Az egésznek a felelőssége nem rajtam nyugszik, hanem Istenen. Ebből láthatom, hogy az egész nem az én erőmön múlik, hanem az ő erején. És nem az én képességeimen, hanem az ő képességeim. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Igen, én képtelen vagyok mindezt megtenni, de Isten képes arra, hogy megtegye helyettem azt, amire én nem vagyok képes a saját erőmből. Ezért bízok Istenben, meg tudok pihenni benne, és eközben egy dicsőséges békesség van a szívemben. Még véletlenül sem vagyok tökéletes, de jó úton haladok, mert Isten munkálkodik, és ő képes megtenni azt, amire én képtelen vagyok a saját erőmből. Tehát ahogyan a lélekben kezdtem el ezt az egészet, a lélekben is kell folytassam, a lélek szerint kell járnom, alárendelve magam a léleknek, és így lehetőséget biztosítva Istennek, hogy munkálkodjon. Eközben pedig megnyugodhatok Istenben, mert ő az, aki segít megállni, aki segít, hogy ne essek el. Én tehát hiszek és bízok ő benne, és megnyugodhatok az ő befejezett munkájában. Mert valahol így szól az írás a 7. napról. És megnyugodott az Isten a 7. napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja. Nem mennek be az én nyugalmam helyére. Isten tehát miután mindent megteremtett, a 7. napon megpihent. Alkotó munkája befejeződött. Azután Isten kijelölte a szombatnapot. A 2. Mózes 23:12-ben a következőket mondja a népnek Isten. 6 napon át végezd munkádat, de a 7. napon nyugodjál, mert az Úr is megpihent a 7. napon. A szombatnap, vagyis a pihenőnap, amelyet Isten az ő törvényében kijelölt a népnek, előképe volt annak a nyugalomnak, amit a hívő megtapasztalhat Jézus Krisztusban. A baj csak az, hogy a zsidó nép a szombatnapot is munkanappá akarta változtatni, mert mindenféle szabályokat alkottak a szombatnapra vonatkozóan, és ezt napjainkban is megfigyelhetjük. A Jeremiás 17.22-ben azt mondja az Úr: házatokból se vigyetek ki terhet szombaton, és ne végezzetek semmiféle munkát, hanem szenteljétek meg a szombati napot, ahogyan őseiteknek megparancsoltam. De vajon a gyakorlatban mit jelent az, hogy ne vigyetek terhet? Az emberek által felállított szabályok alapján még a műfogak viselése is teher, mert azt is viszi az ember a szájában. A szombatnapon pénzt sem lehetett használni, tehát nem lehetett eladni vagy vásárolni. Napjainkban azonban már a hitelkártyát lehet használni. Ez persze sok mindent megkönnyít. A lényeg azonban az, hogy a szombatnap előképe volt annak a nyugalomnak, amelyet Isten vágya szerint minden hívő megtapasztalhat Jézus Krisztusban. A Kolossé 2.16-17-ben a következőket mondja Pál: senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ma is vannak olyanok, akik ítélkeznek fölöttünk a szombati nap miatt. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek a szombati napon dicsérik Istent, és még a szombatnapra vonatkozó törvényeket is bevezetik a gyülekezetekben. De ha valaki a törvény által szeretne megigazulni, tudatosítania kell azt, amiről Jakab ír a 2.10-ben. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Miután tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk: ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezt mondja Isten Dávid által a 95. Zsoltárban, és ne feledjük, hogy ez már nagyon sokkal azután van, hogy Izrael népe hitetlensége miatt bolyong a pusztában, és ők még mindig nem léptek be Isten nyugalmába. De Isten még mindig arról a napról beszélt, amikor ezt megtehetik, mindannak ellenére, hogy hibákat követtek el. Ez még mindig lehetőség volt számukra. Isten Dávidon keresztül így könyörög a népnek: ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué, aki Izrael népének vezetését átvette Mózestől, bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. Józsué tehát bevitte őket az ígéret földjére, de nem vitte be őket a nyugalomba. És ez igazán nagyon érdekes. Ez tehát azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik bár beléptek az ígéret földjére, mégsem léptek be abba a nyugalomba, amivel kapcsolatban Isten szeretné, ha azt minden gyermeke megtapasztalná. Ez a nyugalom azt jelenti, hogy megpihenünk Jézus Krisztus befejezett, tökéletes munkájában, hiszen ő az, aki magára vette az én bűneimet, ő az, aki kifizette bűneimért az árat, ő az, aki engem igazzá tett azáltal, hogy hitemet és bizodalmamat ő belé vetettem. Az ő munkája tökéletes és befejezett. Semmit sem tudok hozzátenni. Semmivel nem tudom azt kiegészíteni. Ő egyszer és mindenkorra megváltott engem a kereszten. Az én feladatom mindössze annyi, hogy ezt hitáltal elfogadjam, és belépjek a nyugalom helyére. Ha azonban nem hiszek mindebben, akkor továbbra is erőlködni és próbálkozni fogok, és saját erőmből próbálok majd jobb emberré válni, és meg akarom javítani az Istennel való kapcsolatomat. Választhatok: saját erőmből akarok próbálkozni és kínlódni egész életemben, vagy egyszerűen csak elhiszem azt, hogy Jézus mindent megtett, mindent elvégzett, így nincs más hátra, mint az, hogy hitben belépjek a nyugalom helyére. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még azután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáétól. Isten teremtő munkájának végeztével megpihent a 7. napon. Miután Jézus Krisztus üdvözítő munkája befejeződött, Isten megpihent. Jézus a János 4.34-ben a következőket mondja. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Az emberek megváltásának a munkáját. És a kereszten Jézus így kiáltott. Elvégeztetett. Jézus üdvözítő munkája befejeződött. Aki tehát már bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáétól. Isten már mindent megtett a mi üdvösségünket illetően. Jézus Krisztus által mindenki előtt tárva nyitva áll az ajtó a megtérésre és az üdvösségre. Most már rajtunk áll, hogy elfogadjuk ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban. Hisszük-e azt, hogy ő a kereszten mindent elvégzett, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. És hisszük-e azt, hogy Jézusban Isten elfogad bennünket. Mert ez valóban így van. Pál is azt mondta, hogy az egyik nagyszerű áldás az, hogy Isten bennünket Jézus Krisztusban elfogad. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba. Ez egy ellentmondásnak tűnik látszólag. Pál mégis azt mondja, hogy létezik a nyugalom helye, úgyhogy igyekezzünk belépni abba. Jönni fog a sátán, megkérdőjelezi majd minden lépésedet, és azt mondja. Te képtelen vagy erre. Te nem tudsz ilyen életet élni, nem tudsz egy igaz, szent, tiszta életet élni. És az igazság az, hogy ez így is van. Azt azonban a sátán már nem sugja a füledbe, hogy mindenre Isten képessé tesz téged, ha hiszel és bízol ő benne. Mindezt ő munkálja ki benned. Ő az, aki meg tudja tenni érted azt, amire te önmagadért nem vagy képes. Így tehát igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba. De miért kíván ez egyfajta igyekezetet a részünkről? Azért, mert a sátán minden lépésünket megkérdőjelezi majd. Jön és megpróbál felzaklatni bennünket, igyekszik elérni nálunk, hogy nyugtalanná váljunk, miközben arra bátorít bennünket, hogy csak menjünk és tegyük a dolgokat a saját erőnkből, mert pontosan tudja, hogy ha a saját erőnkből próbálkozunk, akkor elbukunk. Én úgy gondolom, hogy minden testi próbálkozásunknak a sátánnál a hátterében, mert tudja, hogy ha valamit testből teszünk, akkor az halálra van ítélve. És akkor elkeseredünk és elveszítjük a nyugalmunkat és a békességünket Istenben. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az engedetlenség hasonló példája miatt. Vagyis az Ószövetségben tapasztalt hitetlenségnek köszönhetően. A pusztai vándorlás során azt is látjuk, hogy Izrael népe a saját erejében bízott, nem az Úrban. Azt gondolták, hogy a saját erejükből kell legyőzni az óriásokat is, és tisztában voltak azzal, hogy erre képtelenek. Így ők is a hitetlenségük miatt buktak el. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Itt szeretnék megemlíteni egy olyan igeverset, amelyet az emberek gyakran félre magyaráznak. Ezt a 2 Korintus 3.6-ban találjuk, és így hangzik. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Az emberek ezt az igeverset gyakran félre magyarázzák, és a betűt ebben az igeversben Isten igéjeként azonosítják, és azt mondják, hogy Isten igéje megöl. Pedig ez nem így van. Ha megvizsgáljuk ennek a versnek a szövegkörnyezetét, láthatjuk, hogy Pál a törvény betűjéről ír, és ezt mondja. Ha valaki a törvény által, a cselekedetei által akar megigazulni, ez az, ami egyenlő a halállal. Ha valaki a törvény alatt akar élni, ez az, ami a halállal egyenlő, mert minden egyes alkalommal elítéli őt a törvény. A törvény betűje tehát többszörösen megöl téged. Itt a zsidókhoz írt levélben azonban azt olvassuk. Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. Létezik olyan fajta dicsőítés, amely inkább csak az érzelmeinkre hat, de a lelkünket nem érinti meg. Úgy gondolom, hogy a liturgikus istentisztelet is lehet ilyen, a tömjénfüst, a papipalást, a kántálások, ezek a szertartások mind lenyűgözőek. Ott ül az ember, és gyönyörködik bennük, és azzal az érzéssel hagyja el a templomot, hogy dicsérte Istent és imádta őt. Ha azonban az Isten tiszteleti alkalommal nem tanították Isten igéjét is, akkor az egész inkább csak egy érzelmi megtapasztalás volt, amely az ember lelkét táplálta. Az ember lelkének igazi tápláléka ugyanis Isten igéje. Az érzelmi megtapasztalások nem tesznek bennünket érettebbé. A lelki értelemben vett növekedést életünkben Isten igéje okozza. Ugyanezt mondhatnánk el a nagyon erős érzelmi töltetű pünkösdi gyülekezeti alkalmakról is. Sokszor ők is azt mondják, milyen áldott volt az alkalom, Isten kiöntötte ránk a szent lelkét. A tanítónak azonban nem volt lehetősége arra, hogy Isten igéjét tanítsa. És ez egy kicsit úgy hangzik, mintha a legcsodálatosabb szellemi megtapasztalásban akkor lenne részünk, amikor nem hangzik el prédikáció. Ezeknek az embereknek tehát tagadhatatlanul egy nagyon erőteljes érzelmi megtapasztalásban volt részük, ez azonban nem volt szükségszerűen egy szellemi megtapasztalás. Mert Isten igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. Így bizony csak Isten igéje tud áthatolni az elme és a lélek között, vagy ahogyan a Károliban olvashatjuk, a szív és a lélek között. Isten igéje tudja megítélni, hogy mi az érzelmi és mi a lelki megtapasztalás, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. A kérdés az, hogy Jézus Krisztus befejezett munkájában bízok-e, vagy saját próbálkozásaimban, saját cselekedeteimben. Bízok-e Jézus Krisztusban, hogy ő befejezi azt a munkát, amit elkezdett én bennem, és végül tökéletessé fog tenni? Ha én saját cselekedeteimben bízom, akkor nem tudok megnyugodni, mert soha nem lehetek biztosabban, hogy milyen indítatásúak a cselekedeteim. Számos esetben teszünk olyan dolgokat, amelyek kívülről csodálatosnak tűnnek, de ha őszintén megvizsgáljuk a szívünket, akkor rádöbbenünk, hogy csak azért tettük ezeket, hogy jó fényt vessenek ránk. Különös gondot fordítottam arra, hogy mindenki lássa, amit teszek. Például jó hangosan elkezdtem fütyörészni a Jézus szeret engem című dalt, és így mindenki rám nézett, és akkor csináltam valamit, amitől mindenki elámult. És hát ugye ez is volt a célom. A cselekedeteimet mozgató indítékok tehát oly sokszor helytelenek lehetnek. A Máté 6.1-ben a következőket mondja Jézus. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Pedig sajnos milyen sokszor ezt tesszük. A jó cselekedeteim hátterében az a vágy hűt engem, hogy ezt mindenki lássa, és mindenki azt gondolja rólam, hogy én mennyire igaz ember vagyok. Jézus figyelmeztet bennünket. Vigyázzunk, hogy mit milyen indítatásból teszünk, mert egy napon mindnyájunknak meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt, és ő megítéli cselekedeteinket, akár jók, akár rosszak. Isten majd tűzzel próbálja meg cselekedeteinket, és azokért, amelyek kiállják a tűz próbáját, jutalmat kapunk. Azért hadd mondjam el, hogy Isten gyermekeként én is munkálkodom. Sokszor azonban az emberek, ahogy az új szövetséget olvassák, bizonyos dolgokat félreértelmeznek, kiforgatnak, mégpedig a maguk vesztére. Pál arról ír, hogy a jó cselekedetekkel senki sem igazulhat meg Isten előtt, és rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy Jézus Krisztus befejezett munkájában megpihenjünk. Ennek hallatán az emberek hajlamosak azt mondani, hogy jó, rendben, akkor úgy sincs értelme, hogy bármit is tegyünk, hiszen nincs jelentősége. Pedig nem ez a helyes felfogás. Én is sok mindent teszek, de milyen indítatásból? Jézus Krisztus iránti szeretetből. Nem a cselekedeteimtől várom a megigazulást, nem arra törekszem, hogy a cselekedeteim által fogadjon el Isten, nem sorolom fel cselekedeteimet Isten előtt abban a reményben, hogy így esetleg igazabbnak talál majd, vagy jobban szeret. A cselekedeteim egész egyszerűen válaszreakciók mindarra, amit Isten értem tett. Én vágyom ugyanis arra, hogy valamit tegyek Istenért. Dávid is így kiált a 116. Zsoltár 12. versében. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? És valóban, amikor én is Dávidhoz hasonlóan arra a sok-sok jó dologra gondolok, amit Isten értem tett, akkor bizony én is így kiáltok. Mit adhatnék Istennek mindezért cserébe? Olyan sok mindent kaptam már Istentől, hogyan tudnám ezt viszonozni? Hogyan tudnám megmutatni neki azt, hogy mennyire hálás vagyok ezért a sok-sok áldásért, amelyet kiöntött rám? Mivel szeretném kifejezésre juttatni a hálámat, megyek és megteszem a tőlem telhető legjobbat, de utána nem fordulok oda Istenhez azzal, hogy Istenem, nézd csak, hogy mennyi mindent tettem érted. Ezek alapján szeretned kell engem, és meg is kell áldanod. Ez nem így működik. Amit tettem, azt azért tettem, mert Isten megáldott engem. Annyira megáldott engem, hogy szeretnék erre válaszolni. Vigyázzatok tehát, hogy ne kényszerítsétek Istent a válaszadó szerepébe, miközben ti kezdeményeztek. Ne azt mondjuk, hogy dicsérjük most mindnyáján az Urat, emeljük fel a kezünket hozzá, hiszen Isten az ő népének dicséretében lakozik, és ha dicsérjük őt, akkor megáld bennünket. Úgyhogy most dicsérjük őt, hogy megáldjon bennünket. Az ilyen felfogás szerint mi kezdeményezünk, és Isten válaszol. De ez nem így működik. Milyen fajta dicséret az, amelynek a mozgatórugója egy önző indíttatás, mégpedig az, hogy Isten megáldjon engem? Az igazi dicséret az, amely spontánul tör elő az én szívemből, amikor rádöbbenek arra, hogy milyen jó én hozzám, és mennyi mindent tett értem. Amikor rádöbbenek arra, hogy ezt a sok-sok áldást és Isten szeretetét nem érdemlem meg. Tehát Isten a kezdeményező. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ő kezdeményezett, ő adott, én pedig erre csak válaszolok. Isten kiöntötte rám az ő áldásait, én pedig erre reagálok. Nincs egy olyan cselekedet sem, amellyel én arra kényszeríthetném Istent, hogy válaszoljon nekem. Mindig Isten a kezdeményező, én pedig válaszolok. Mégis én sok éven át böjtöltem, mert azt akartam, hogy Isten munkálkodjon az életemben, hogy válaszoljon az én kezdeményezésemre. A böjtölésem tehát cselekedett számba ment. Most már nagyon régóta nem böjtöltem, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben sem fogok ismét. Csak ha a jövőben böjtölök, teljesen más indíttatásból, teljesen más alapokra építve teszem azt, amit korábban. Korábban ugyanis helytelen indíttatásból böjtöltem. Akkor tájt olyan könyveket olvastam a böjtölésről, amelyek arról szóltak, hogy hogyan tudjuk rákényszeríteni Istent arra, hogy munkálkodjon. Az egészet nagyszerűen kidolgozták, és azt mondták, hogy 5 nap böjt után ez is ez fog történni. 10 nap böjt után meg az és az. 18 nap után ez meg ez. És ugye ezzel azt mondták, hogy attól függ, hogy mit akarsz, olyan sokáig kell böjtölnöd. Pedig Isten a kezdeményező, mi pedig válaszolunk az ő szeretetére. Az én cselekedeteim tehát megítélnek majd engem, és a zsidókhoz írt levél azt írja, hogy Isten igéje az, amely megítéli a szív gondolatait és szándékait. Akkor tehát mennyi esélyem van, ha valójában nem a cselekedeteimet ítéli meg majd Isten, hanem a cselekedeteim indíttatását. Nézzük csak meg, hogy mit mond Jézus a Máté 7.21-ben. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ó, igen, nem a cselekedetekkel van baj, hanem azok indíttatásával. Mert ezek az emberek úgy tették mindezt, hogy nem Istennek adták a dicsőséget, hanem önmagukat kívánták népszerűsíteni. Ezek megvásárolhatóvá tették Isten dolgait, és meggazdagodtak azokból. Ezek után pedig, amikor megállnak majd Isten előtt, akkor azt mondják. Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, A te nevedben űztünk ki ördögöket, és csodálatos dolgokat tettünk. Isten majd így válaszol. Ó, igen, ez tagadhatatlan, de a ti saját dicsőségetekre tettétek mindezt. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedhetetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Vagyis Isten elől semmit sem tudunk elrejteni. Az életünk egy nyitott könyv előtte. A te életed is egy nyitott könyv előtte. Isten minden gondolatunkat ismeri, és sehová nem rejtőzhetünk el előle. Dávid is azt mondja egyik zsoltárában, még a számon sincs a szó, te már egészen érted azt. Minden mezítelen és fedetlen Isten szeme előtt. Isten pontosan tudja, hogy mit teszek, és azt is látja, hogy mit miért teszek. Ezért nem szeretnék a saját cselekedeteimre támaszkodni. Sokkal szívesebben támaszkodom Jézus Krisztus befejezett munkájára, és nagyon örülök annak, hogy az ő befejezett munkájában megállhatok. Emlékszem, egyszer körülbelül 4 éves lehettem, a barátommal játszottunk, ceruza elemeket dugdostunk a pólunk alá, és úgy csináltunk, mintha lányok lennénk. Egyszer csak megjelent az anyukám, és rajta kapott bennünket. Ekkor én megkérdeztem. Anyu, honnan tudtad, hogy én most ezt csinálom? Ő pedig ezt válaszolta. Éppen vasaltam, és az Úr megmondta nekem. Ezután egész életemben végig kísért ez a tudat. Isten beszél rólam az én anyukámmal, és ő valóban egy istenfélő asszony volt. Bizony Isten nem engedte, hogy megússzam a dolgokat, ezért egy idő után már nem is mertem rosszát tenni a tűzre, mert tudtam, hogy az Úr megmondja az anyukámnak, és akkor bajba kerülök. Így nagyon korán rádöbbentem, hogy Isten elől semmit sem lehet elrejteni. És micsoda ostobaság, hogy mi mégis ezzel próbálkozunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatol az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Vegyük tehát észre, hogy egy nagy főpapunk van, aki nem a szentek szentjébe lépett be, amely a mennynek az előképe, hanem magába a mennybe lépett be értünk. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Jézus Krisztus személyében tehát csodálatos főpapunk van, aki felment a mennybe, és ott közben jár értünk. Egy olyan főpap ő, aki megindul erőtlenségeinken, mert megérti, hogy milyen embernek lenni, hiszen ő is emberré lett, és megtapasztalta a kísértéseket. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hogyan is mehetnék én bizalommal a kegyelem trónusához? Csak is Jézus Krisztuson keresztül. Ez azt jelenti, hogy mellünket verve megyünk Isten tróntermébe? Felvonultatjuk előtte minden cselekedetünket, és követeljük, hogy jutalmazzon meg bennünket ezekért. Uram, hát nézd, mennyi mindent tettem érted ezen a héten. Most szeretném, ha megjutalmaznál. Nem erről van szó. Én csak Jézus Krisztuson keresztül merek oda menni Isten elé. Egyedül semmiképpen sem. De Jézus Krisztuson keresztül bátran járulok Isten trónjához, mert egy olyan főpapom van, aki megérti gyengeségeimet. Ő is mindenben kísértést szenvedett, ahogy én is, és ezért segíteni tud nekem, amikor ismét megjelennek az életemben a különféle kísértések. Isten trónusához járulok tehát nem az ő ítélő széke elé, de nem is azért megyek oda, hogy kiköveteljem a jutalmamat a cselekedeteimért. A kegyelem trónusához járulok, hogy irgalmat nyerjek és kegyelmet találjak, mikor segítségre van szükségem. Nem a saját cselekedeteim alapján megyek Isten elé, és nem az alapján, hogy én mit érdemlek, hanem az ő kegyelme és irgalma alapján. És mivel Isten jósága és kegyelme alapján megyek elé, bátran mehetek, mert mindig kegyelmet és irgalmat találok, és segítséget a szükségben. A mi fejünkben azonban nagyon is erősen ott van a jó cselekedetekért járó jutalom elképzelése. Ez már a gyermekkorunkban belénk ivódott, amikor ezt mondták nekünk. Ha jól viselkedtek, akkor fagyit ehettek ebéd után. Gyermekkorunk óta belénk ivódott tehát ez a törvényszerűség, hogy a jó cselekedetekért jutalom jár, a rossz cselekedetekért pedig büntetés. Még a télapónál is ezt láthatjuk, hogy a rossz gyermeknek virgács jár. Ezért nagyon nehezünkre esik a kegyelmet elfogadni. Pedig milyen fontos, hogy a kegyelem alapján menjünk Isten elé, ne pedig a saját cselekedeteinkre vagy arra építve, hogy mi mennyire megérdemelnénk a jutalmat. Ha ugyanis az alapján mennék Isten elé, hogy mennyire jó vagyok vagy voltam, akkor az esetek túlnyomó többségében nem mehetek Isten elé. Ha azonban Isten kegyelme alapján megyek Isten elé, akkor bármikor szabadon beléphetek az ő tróntermébe. Hogyha az alapján mennék Istenhez, hogy mit érdemlek, akkor nagyon kevés dolgot kapok majd, mert bizony nem érdemlek túl sokat. Ha azonban Isten kegyelme alapján megyek, akkor tárva nyitva áll előttem az ajtó, és akkor mindent megtalálok Istennél, amire szükségem van. Ő gazdagon és ingyen önti ki rám az áldásait, mert szeret engem, és mert irgalmas, kegyelmes és megértő Isten. Ismeri a szükségleteimet, ismeri a gyengeségeimet is, és megindul erőtlenségeimen, és együtt érez velem. A kérdés az, hogy te mi alapján mész oda Istenhez? Az alapján, hogy milyen jó vagy? A cselekedeteid alapján? Vagy Jézus Krisztus befejezett munkája alapján? Bizony én is elmondhatom magamról, hogy beléptem az Úr nyugalmába, mert nem a saját igazságomban bízom, hanem Krisztus befejezett munkájában. Ebben találok megnyugvást. Nem azért megyek tehát Isten jelenlétébe, mert jó hetem volt, és minden nagyszerűen ment, hanem azért, mert ő szeret, és mert hív engem, hogy menjek és részesüljek az ő kegyelméből Jézus Krisztus által. Hiszem, hogy Isten a segítségemre siet, bár nem érdemlem meg. Megáld, bár nem vagyok méltó rá. Azért áld meg, mert ő irgalmas és kegyelmes. Isten megáld, mert ez a hitemen múlik, hogy elhiszem-e, hogy megteszi ezt. Az áldás hiánya nem az odaszántság hiányából fakad, hanem hitünk hiányából. Bár ezt nagyon nehéz megértenünk. Sokszor mondjuk azt, hogy ezen a héten nem igazán töltöttem túl sok időt Istennel. Úgyhogy nem is igazán kéne megkérjem Istent, hogy segítsen, mert megint csalódást okoztam neki. És ha így állok hozzá, hogy én nem fordulhatok Istenhez segítségért, úgysem fog segíteni. Ha ilyen hozzáállásunk van, és nem hisszük azt, hogy segít, akkor nem is fog. Az áldás hiánya ugyanis hitünk hiányából fakad. Sokszor éppen saját bukásaink eredményezik hitetlenségünket, mert saját cselekedeteinkre nézünk, nem pedig Jézus Krisztus befejezett munkájára. De ha mindezt megértjük, akkor meg tudunk pihenni Istenben, és megáld ő bennünket, vagy ennek eredményeként válaszolhatunk neki, úgyhogy dicsőítjük őt, hogy hálát adunk neki, és ámulunk és bámulunk az ő jóságán. Isten olyan hatalmas, olyan irgalmas, olyan kegyelmes és olyan csodálatos, és ő folyamatosan önti majd rád az áldásait, és bevisz téged a nyugalom helyére, amelyet elkészített a népének.